Szeretettel köszöntelek én is titeket. Nagyon jó itt állni. És nagyon köszönöm azt, hogy a reggel, akik olvastátok meg, akik nem olvastátok az e-mailt, azok is tudom, hogy imádkoznak mindig az ige hirdetőért, és különösen most értem. Ugye márciusban voltam itt utoljára, bármint, hogy itt a szószéken is hirdettem az igét, előtte meg ugye augusztusban. És való igaz az, hogy ezt a széket azért ide készítettem. Ez nem megint egy ilyen, lehet, hogy le fogok ülni, de lehet, hogy nem, de azért egy ilyen biztosíték. És tényleg köszönöm, hogy imádkoztatok. Reggel úgy keltem egyébként fel, 4 óra 19-kor, hogy egy hülyeséget álmodtam. Érdekes, ilyen mentem a buszra és gyerekkoromba. Tehát valami ilyesmi, és nem rakott le a busz. És akkor úgy vissza kellett jönni. Tehát ilyen furcsaság volt. És aztán fölébredtem, és nem nagyon tudtam aludni, és így gyötörtek ezek a gondolatok, hogy vajon ugye hogy fogok ideállni, mert ugye rossz élményem van ahhoz, hogy ide kellett állnom. De Istennek hála, hogy ezek így kezdenek elmúlni, és hogy itt lehetek. Úgyhogy ezt tényleg nagyon köszönöm, és ez nektek is köszönhető azért, hogy hálásan kitartóan imádkoztok értem is, meg az ige hirdetőkért. Benne vagyunk most egy sorozatban, aminek az a címe, hogy Exodus, ami ugye kivonulást jelent, és arra beszélünk most, és azzal foglalkozunk, hogy Isten kivezette az ő népét Egyiptomból, kihozta a szolgaság házából. És van egy lelki kapcsolat, amit szeretnénk ugye érzékeltetni Isten népe Izrael, meg az egyház között, mi közöttünk. Mert ugye tehetnénk fel a kérdést, bár talán azért mi hívők nem szoktunk ilyet föltenni, hogy mi közünk van nekünk a zsidókhoz, meg ezek a régi történethez, de sokan nem hívők például fölteszik, hogy miért kell nekünk foglalkozni az Ószövetséggel, hát nekünk ott van az Új Szövetség. De nagyon sok kapcsolódási pont van az Új Szövetség és az Ószövetség között, Izrael és az egyház között, hogy akkor és ott mi történt, illetve itt és most mi történik, és az Új Szövetségben. És amikor látjuk azt, hogy a keresztény életet beszeretnénk mutatni, meg amikor arról beszélünk, akkor a keresztény életnek is egy nagyon jó bemutatása mindaz, amit az elmúlt hetek során is kibontakozott itt az ige hirdetés alkalmával. Hogy mit jelent ugye, hogy mi a bűn rabságából szabadultunk ki, Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Hogy ezek történelmi tények, hogy mi ezekre ráépíthetjük az életünket, hogy valóban itt élt emberként, és megölték, keresztre feszítették, de Isten feltámasztotta őt. És ott voltak a tanítványok, az apostolok, akik látták őt, akik erről bizonyságot tettek. Tehát olyan lelki tanulságokat szeretnénk most végigvenni, és ezeket vettük eddig is, hogy mit tanulhatunk abból, hogy mi is jövevények vagyunk, mint ahogyan ugye vándorok voltak Isten népe is, akik a pusztában ott vándoroltak. Mit jelent, hogy idegenek vagyunk, hogy ez nem a mi igazi otthonunk, mi az ígéret földje felé, mint ők az ígéret földje felé, mi is az ígéret földje felé, a menny felé vándorolunk, ugye. Vagy mit jelent az, hogy hálátlanok vagyunk, vagy sokszor önfejűek vagyunk, akiket Isten mégis vezet, akikhez Isten hűséges. Szóval amikor olvassuk ezeket a történeteket, akkor nagyon sok lelki tanúságot és párhuzamot találunk. És az eddigi történeteket biztos, hogy ha visszaidézitek, akkor így tudjátok elmondani a Vöröstengeren való átkelést, és még kicsit majd fogok erre visszaemlékezni. De szeretném most két részbe felolvasni az ige szakaszt, és úgy magyarázni az igét. Úgyhogy a maradjunk ülve, mert hosszabb az ige, és köszönöm, hogy kivetítitek. A 2 Mózes 18-ból az első 12 verset olvasnám először. Ez lesz az egyik fele a prédikációnak, a másik fele meg utána. Viccesen mondtam itt a Gáboréknak, hogy ezt nem mondom, hogy egyszer volt egy olyan, hogy elmentem prédikálni, és délelőtt is kellett prédikálnom, meg délután. És délelőtt elmondtam a prédikációnak az első felét, aztán délután elmondtam a másikat, és ott nagyon mondta lelkész, hogy de jó, hogy két prédikációval készültem, akkor teológus hallgató voltam. Aztán ugye elmondtam, hogy nem kettővel készültem, egyel, csak láttam, hogy már jobb lehet, nem mondom el a másik felét. Hát most meglátjuk, hogy el tudom-e mondani a másik felét, de az a terv, hogy elmondjam mind a kettőt. Délután igaz, hogy együtt leszünk, de nem én szeretnék prédikálni. Szóval hadd olvassam fel ezt az igét a 18. fejezetből. Jetró, Midján papja, Mózes apósa meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és népével, Izraellel. Hogyan hozta ki az Úr Izraelt Egyiptomból? Fogta tehát Jetró Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, akit az hazaküldött, meg a két fiát. Egyiküket Gérsómnak hívták, mert ezt mondta Mózes, jövevény voltam idegen földön. A másikat Eliézernek nevezte el, mert azt mondta, atyám Istene segítségemre volt, és megmentett a fáraó fegyverétől. Elment tehát Jetró Mózes apósa annak fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, az Isten hegyéhez, ahol az táborozott. Előre megüzente Mózesnek, én Jetró, az apósod érkezem hozzád a feleségeddel és a két fiával. Ekkor Mózes kiment az apósa elé, leborult előtte, megcsókolta és békességet kívánva egymásnak bementek a sátorba. Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a Fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izraelért, mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogyan mentette meg őket az Úr. És örült Jetró, hogy annyi jót cselekedett az Úr Izraellel, amikor megmentette őket az egyiptomiak kezéből. Azután így szólt Jetró, áldott az Úr, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a Fáraó kezéből, aki megmentette a népet Egyiptom hatalmából. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden más Istennél, és azért történt ez velük, mert kevélyek voltak. Mózes apósa Jetró azután égő áldozatot és véres áldozatot vitt Istennek. Áron és Izrael vénei pedig eljöttek, hogy együtt egyenek Mózes apósával Isten színe előtt. Látjuk azt, hogy Mózesnek a családi életével foglalkozik ez a pár vers, mégpedig ha visszalapozunk, hogyha otthon majd megnézitek, a második fejezetben volt szó arról, hogy Mózes ugye megölt egy egyiptomit, és ezért neki el kellett menekülnie. És mikor elmenekült Egyiptomból, akkor ugye Midján földjére ment, oda, ott telepedett le. Az az először ugye ott egy kútnál volt, segített ott az asszonyoknak az állatok megitatásában, vagy a lányoknak, bocsánat, nem asszonyoknak, a lányoknak. 7 lány volt, akik ugye legeltették, meg lehet, hogy mások is, és ő Jetrónak, Midján papjának a 7 lánya volt. És ugye Jetró mondta, hogy aki segített nektek Mózes, hogy nem hoztátok ide, szóljatok neki. Ugye odament, és aztán innentől a love story ugye beteljesedik, megszerette az egyik lányát, összeházasodtak, és 2 fiúk is született, az egyik ugye Gérsom, ami azt jelenti, hogy jövevény voltam, a másik pedig ugye Eliézer, ami azt jelenti, hogy apám Isten megsegített. És ott élt Mózes Midján földjén, tehát ha nézzük az időt, egyébként nagyon érdekes, 40 éves volt ekkor Mózes, és 40 évig élt, amíg ugye Isten nem jelent meg neki ugye a pusztában. És ahogyan figyelitek azt, hogy a két fiának a neve, és általában ugye a zsidó nevek mindig többet mondanak valamit, mint pusztán névadás, így a Mózes története az egyben Izrael története is. Ahogy Mózes azt mondja, hogy jövevény vagyok idegen földön, ez jelentette az ő népét is, hogy ő is jövevény az ő népe Egyiptomban. És azt mondja, hogy te az én apám Istene megsegít, tehát bár jövevény vagyok, Isten az én segítségem. Ezt mondhatta el maga Izrael népe is Egyiptomban, hogy bár jövevények vagyunk, de az Úrhoz kiáltunk, és ő fog megsegíteni bennünket. És a 4. fejezetben olvasunk, vagy a 3. arról, hogy megjelenik Mózesnek ugye az Úr az égő bokorban, csipkebokorban, nem tudjuk, hogy milyen bokor volt, de így falant fenn, hogy csipkebokorban, de mindenképpen egy égő bokorban. És ott az Úrral találkozott, és kijelentette magát neki, és azt mondta, hogy menj vissza ugye Egyiptomba, és hozd ki a népemet. És a 4:20 arról olvasunk, hogy Jetrótól tisztelettel engedélyt kér, vagy hát lehet, hogy ezt most rosszul mondtam, nem engedélyt kér, hanem elmondja neki tisztelettel, hogy Jetró, én most visszamegyek Egyiptomba, elviszem a lányodat is, meg a 2 gyermekünket. Tehát látszik, hogy milyen tisztelet van az ő apósa és ő közötte. Engedj el Egyiptomba, mert visszamegyek, mert az Úr ugye elküldött engem. És visszamennek. Azt olvassuk a 4:20, hogy visszament Mózes az ő feleségével, Szamár hátra ült és a 2 fiával Egyiptomba. Viszont a 18:2, ha figyeltetek, akár a kivetítés során, vagy a Biblián, vagy a hallgatás során, azt mondja, hogy Jetró Midján papja, ugye Mózes meghalotta, a 2. vers, hogy Mózes hazaküldte feleségét. Tehát ugye hozza Mózes apósa, mert Mózes hazaküldte az ő feleségét. Tehát van egy olyan rész, hogy most akkor hol volt ugye Cippóra, és mi történhetett. Egyes biblia tudósok azt mondják, hogy a kivonulás előtt küldte haza a feleségét, hiszen Mózes, mint a népnek a vezetője, első számú vezetője, eléggé ki volt téve annak, hogy ugye az egyiptomi fáraó megölleti őt. Tehát ugye ez egy nagy veszély volt, illetve emellett a feleségéről, gyerekeiről is gondoskodni, tehát nagyon sok feladata volt. A biztonság érdekében elküldte őt. Lehet, hogy ez is, ezt nem tudjuk, a Biblia nem jelentik ide következtethetünk erre. Van egy másik feltételezés is, ami lehet, hogy inkább valószínűbb, hogy amikor közeledett a nép a Sínai hegy, a Hóreb hegy felé, az ugye közel van Midján földjéhez, és akkor, hogy már közel van, hazaküldte az ő feleségét meg a gyerekeit, hogy hát menjetek haza, és köszöntsétek ugye az apátokat, a nagyapátokat, és látogassátok meg. Bármelyik is igaz, a lényeg az, hogy egy ideig ugye Mózes az ő feleséges gyereke nélkül volt. Ebből azt a tanulságot is levonhatjuk, hogy vannak az életben olyan szakaszok, egy férfi életében, amikor a családi életben kicsit hátrébb kell lépni egy nagyobb feladat érdekében, de ez nem jelenti azt, egyébként vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy Mózes elvált, ilyen rabbik, akik azt mondják, ezt az igét arra következtetnek, hogy elvált, elküldte, az azt is jelenti, hogy elvált. De itt nem erről van szó, Mózes szerette a feleségét, a gyerekeit is, tudta, hogy fontos a családja is, és tudta, hogy fontos kivezetni Isten népét, hiszen ezt a küldetést kapta tőle. De ez mindig egy feszültség érzitek egy vezető életében, hogy hogyan törődik a családjával, és hogyan kell ránéznie. Jetró tehát egy pogány vallásnak volt a papja. Ezért nagyon izgalmas, hogyha nézitek. Azt mondja továbbra is, hogy Jetró Midján papja. A midjaniták pedig ugye egy több Isten hívő nép volt, és Mózes ott lakott, az előbb mondtam, 40 évig. Tehát 40-től 80 éves koráig együtt éltek. És biztos, hogy volt lehetőségük beszélgetni nagyon sok mindenről. Az 40 év hosszú idő. És beszélhettek ugye Istenről, különböző vallásokról, különböző teológiai nézetekről, ugye, hát mint egy pappal ugye beszélgetni. És biztos, hogy elmondta Mózes is azt, hogy az ő népe, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, Istenének a népe ott van Egyiptomban, és mi történt velük, és elmondta azt, hogy van Isten, és van Izraelnek is egy istene, és teologizáltak. De nem látunk ennél többet, mint azt, hogy tudott erről ugye Mózes apósa, ez a midjanita pap. Nagyon egyébként a pogány több Isten hitbe, itt legalábbis ugye itt azt látjuk ugye Midján életében, vagy Jetró életében, ugye Midján papírat, hogy belefért az, hogy még egy Isten. Tehát most van az a sok Isten, mert közöttük van Izrael istene is, vagy Ábrahám, Izsák, Jákob istene, és ez úgy belefért ugye a több Isten egy a sok közül. Azonban egy nagyon fontos dolgot olvasunk, hogy az első vers azt mondja, hogy meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és a népével. Tehát eljutott hozzá ez a hír Jetróhoz, hogy mi történt. És ez már nagyon izgatta őt, ugye, hogy itt azért hát biztos, hogy izgult, mint egy jó após is, ugye, a családjáért, a lányáért, az unokáért, hogy az most mi történik. Képzeljétek el, hogy egy közel 2 milliós népet kellett kivezetni. A múltkor olvastam erről, hogyha csak 5-ösével álltak sorba, akkor is ennyi nép a 180 kilométer hosszú sort jelent. Tehát nagyon érdekes volt így kigondolni. Nem gondoltam így bele egy ilyen számba. De egy hatalmas népnek a vezetéséről van szó, háborúról van szó, életről, halálról van szó. Szóval kemény lehetett ez, és volt. És hallott erről, hogy mi történt Egyiptommal, hogy Isten mit tett, amiről az eddigi vasárnapi Isten tiszteleteken szó volt. És ugye találkozott Cipporával is, miután hazaküldte őt ugye Mózes, beszélgettek, és biztos Cipporra is elmondta, hogy mi történt. Meg a fiúk is, nem tudom hány évesek lehettek, ezt most nem tudtam kiszámolni, de biztos, hogy ők is elmondták. És Jetró figyelt arra, hogy wow, itt valami történt tényleg, és mi történhetett, és akkor ő is el akar menni, hogy meghallja ezt ugye Mózestől. És nagyon fontos, ahogy itt olvassuk ezeket a részeket, hogy amikor Mózes és először is, bocsánat, Jetró üzeni, hogy elmegyek. Egy jó após nem állít be csak úgy a vejének a lakásába, mondhatnánk ugye ezt is, de ez is egy jó lelki tanulság egyébként. Előre szólt, ugye, hogy érkezem, hozom a feleséget, hozom a gyerekeket, és meghallotta ezt Mózes, és mikor Mózes meghallotta, ez meg egy nagyon fontos, hogy tényleg gondoljatok bele, hogy ő egy pap király volt igazából, egy 2 milliós népnek az első számú vezetője, nem tudom, mint polgármester, vagy király, vagy nem tudom mi ez, vezérigazgató talán nem, mert 2 milliós, nem tudom, cég van-e, fogalmam nincs, de hogy értetek, egy ilyen nagy ember volt. És Mózes megtette volna azt, hogy hát én otthon maradok, én már nagy ember vagyok, majd jön az apósom hozzám, aztán majd köszönt, úgyis mondta, hogy jönni fog, hát jöjjön. De nem ezt tette Mózes, hanem Mózes továbbra is tisztelte az ő apósát, és azt mondta, hogy elébe ment, elébe ment, ez nagyon a tiszteletnek a jele, leborult előtte, földig hajolt. Ez ugye nem az imádatnak, az ember imádatnak jelen a keleti szokás, amiben az egymás iránt való tiszteletet fejezik ki. Megcsókolta ő az arcát, és azt mondja, békességet kívánva egymásnak bementek. Ez az eredeti szó egyébként azt jelenti, hogy kölcsönösen érdeklődtek, elbeszélgettek egymással. A sátor az mindig az a hely volt, ahol a keleti ember a vendég szeretetet ugye gyakorolja, a vendéglátást, ugye finom ételekkel is, és egy jó beszélgetéssel elbeszélgettek. Az azt jelenti, hogy kölcsönösen. Nem az volt, hogy Jetro, ha oda megy, na mi van Mózes, én vagyok ugye az após, és akkor most jól elmondja azt, hogy mit kellett volna másképp csinálni, vagy ő most, mint az idősebb elmondja. De nem úgy volt, hogy Mózes meg azt mondja, hogy na, jön hozzám az apósom, de azért tudja, hogy én már nagy ember vagyok. Na, akkor majd én elmondom neki a frankót, meg a tutit, ugye? Nem. Ez az ige, ez nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy elbeszélgettek egymással. Tehát kölcsönös beszélgetés volt, kölcsönös tisztelet egymás iránt, amit elmondott Jetro, és meghallgatta Mózes elmondta, Mózes, amit Jetro meghallgatta. Ez nagyon fontos ez a párbeszéd ilyen szempontból. Ugye, és amikor beszélgetnek, akkor elmondott mindent, és mikor mindent elmondott, akkor elmondta azt is Mózes, ugye, hogy mit tett Isten. És itt az a nagyon fontos, hogy megnézzétek az újfordítású Bibliában, amikor az Úr szó szerepel, és a R betű is naggyal van írva, akkor az mindig Jahvét jelenti. Tehát az Istennek a nevét, ahogyan bemutatkozott Mózesnek. Amikor ugye azt mondta, de mondd el, hogy ki vagy te. És akkor azt mondja neki az Úr, hogy vagyok, aki vagyok. Az örökkévaló. Ezért szerettem egyébként többek között még az egyszerű fordítást, mert ott örökkévalónak fordítja az Úrnak a nevét. Tehát az örökké létező. Vagyok, aki vagyok. És mikor ezt elmondja, akkor tehát így mondja, hogy nem egy a sok Isten közül, hanem néven szólítja, hogy ő az Izrael Istene. Ő az, aki kijelentette magát Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és kijelentette magát Mózesnek is, meg az egész népnek, és hatalmas kézzel kihozta. Tehát elmondja, hogy ez Isten volt, hogy mit tett Egyiptomban, hogy a 10 csapás az egyiptomi istenek fölött való győzelmet jelenti. Mindegyik csapásra volt egy istensége az egyiptomiaknak. És a 10 csapásnak azért van jelentősége, nem az sok borzadályt olvasni, hanem azért, mert Isten mindegyik Isten fölött megmutatta, hogy ő hatalmasabb, ő nagyobb, ő az igazi Isten, az egyetlen. Aztán elmondta a csodákat, hogy amiről az elmúlt heteken volt, hogy vezette át a Vörös-tengeren. Hát azért ez egy nem mindennapi dolog, én még nem keltem át se Vörös-tengeren, se semmilyen tengeren, a két oldalt ugye állnak a vizek. Vagy nem volt egyikünknek se része még abban, hogy reggel mannát kelljen szedni, meg fűrjek szállnak le, és akkor van hús, van kenyér, hogy víz fakad a kősziklából, az, hogy győznek amálekiták felett, miközben ugye Húr és Áron tartja a kezét Mózesnek, és imádkoznak, és az Úr felettébb nagy győzelmet ad. Tehát ezekről a csodákról beszél, beszámol, és elmondta nehézségeket is, ezt olvastuk, hogy és elmondta azokat a nehézségeket is, ami érte őket a pusztában. Tehát azt látjuk, hogy Mózes nagyon őszinte volt. Beszélt a nehézségekről, ami a néppel van, biztos az ő küzdelmeiről is, ugye amikor kiakadt a népre, amikor haragos volt. Hogy hogyan segítette meg őket Isten? Ugye Eliézer, az ő fia, kisebbik fiának ez a neve, az Atyám, Istene, a segítségem. És ezek valóban ezek tények voltak. Ezek megtapasztalt igazságok, nem elmélet volt. Addig, ha visszagondoltak, Mózes meg Jetro lehet, hogy jó teologizáltak a sátorban 40 évig. De ez nem teologizálás volt, értekezéseket folytattak a nagy igazságokról, amik egyébként fontos dolgok is, hanem itt ez élet és halál volt. Itt ezek tények voltak, ezekről mindenki tudott ott akkori korban, illetve a nép is, akik ott voltak, ez egy bizonyíték volt, hogy Egyiptomból itt vannak most a Sínai hegy lábánál. És hogy mindezt Isten cselekedte meg, az egyetlen élő Isten. Nem tudom, hogy jól el tudtam-e nektek mondani, vagy egészen fel tudtalak csigázni titeket, de amikor ezt így írtam és így készültem, az volt bennem, hogy ez egy milyen képzeljétek el, hogy milyen izgalmas beszélgetés lehetett ott a sátorban, ahogy meséli ezeket a történéseket. Mi sokszor már unalmasnak találjuk szerintem. Vagy úgy gondoljuk meg, nem a mi történetünk, de hogy képzeljétek el, és képzeljétek bele magatokat ebbe a találkozásba, ebbe a beszélgetésbe, hogy ott tényleg miket mondott el Jetrónak Mózes, és milyen lelkesedéssel, és milyen hittel. És mi volt Jetró válasza? Ez nagyon fontos. Jetró válasza az volt, hogy szívből örült. Tehát nem csak azt mondta, hogy oké, Mózes, köszi, hogy elmondtad. Nagyon jó volt. Én most már hazamennék, mert már de kicsit már elfáradtam. Értitek? Tehát, hogy lehet, amikor az ember csak így hallgatja a fiatalabbakat, vagy kételkedve, biztos, hogy ez úgy történt, ez nem úgy történt, ez lehet, hogy nem is igaz, lehet, hogy egy kicsit csak Mózes túloz, meg a nép se úgy történt, vagy úgy élt át. Nem, ő azt mondja, szívből örült ennek. Tehát Jetró egészen részesévé vált ennek a történetnek, és valóban azt mondta, hogy ez igaz, amiről Mózes te beszélsz, ez valami, és öröm töltötte be. Tehát nem egy ilyen hideg igenlés, hogy ja, oké, ez megtörtént. Szívből örült. Sőt, egy nagyon csodálatos dolgot látunk, és megmondom nektek őszintén, a vázlatot, ha nézitek, ugye az a vázlatpont, hogy Jetró megtérése. Amikor elolvastam ezt az igét, és nagyon sokszor olvastam el, én erre a részre soha nem gondoltam így. Egy kommentárban találtam így rá, miközben olvastam. Sokkal inkább Jetró tanácsára akartam helyezni a hangsúlyt, de hogy mit jelent, hogy tényleg itt Jetrónak megváltozik az élete? Hogy megtér? És úgy látjuk, hogy igen, ezt mondja a szakasz, az ige szakasz. Hiszen azt mondja, most az egyszerű fordítást idézem, áldott legyen az örökkévaló. Tehát Istennek a Jahve nevet mondja, az örökkévaló. Nem csak úgy az Elohim, ugye az Istenek, vagy Isten, ugye egy sok közel, az örökkévaló, a Jahve, aki megszabadított titeket, tehát ez egy tény, ő szabadítást hozott, ez kihozott titeket Egyiptomból, és azt mondja, most már tudom, hogy nincs más Isten. És ő hatalmasabb minden más Istennél. Igazából ez Jetrónak a hitvallása. Ez az ő megtéréséből fakadó hitvallása, hogy azt mondja, hogy igen, nagyon sok Isten van, én ennek a papja vagyok, de itt, amiről te beszélsz, Mózes, amit én látok, amit tapasztalok, ez több annál. Isten hatalmasabb minden Istennél. Ő megszabadított, és legyen áldott. Dicsérjük őt, azt mondja az áldott, hogy emeljük őt ugye magasra. És igazából ez a lelki tanúság, amit szeretnék hangsúlyozni, a megtérésről szól, hogy a megtérés az, amikor beismerjük, hogy Jahve az egyetlen igaz Isten, az örökkévaló az egyetlen igaz Isten, és mi, akik itt élünk 2024-ben, mi már ennél többet is tudunk a kijelentés során, hogy az Isten fia Jézus Krisztus, és a Szentlélek, a teljes Szent Háromság, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Ő az egyetlen igaz Isten, aki kijelentette magát, és ő akinél nincsen hatalmasabb, senki más nincs. És amikor olvassuk ezt, azt olvassuk tovább, hogy áldozatot mutat be, és együtt eszik a vezetőkkel, Áronnal, Mózessel, és együtt vannak a szövetségi, ez egy szövetségi vacsora, ugye egy étkezés. És ott van Midján papja. Hát nem lehetett más ennek részese, csak az, aki megtért, aki Istenhez fordult. És ezáltal valóban látjuk azt, hogy a szövetséges nép részesévé válik Isten ellensége. Ugyanis a midjaniták, kik voltak? Ők voltak azok, akik elvitték Józsefet Egyiptomba. Utálták a midjanitákat. Hát tudták, hogy ő az, aki mit tett, ugye az ő ősükkel, Józseffel. És később is látjuk Gedeon, kikkel harcol a Bírák könyvében, a midjanitákkal. És később is van ugye utalás. Tehát Isten ellenségéből Isten barátjává lesz. Isten szolgájává, Isten szövetségesévé lesz, a szövetség részesévé lesz ez. És ez a fejezet ennek az első része nagyon szépen bemutatja tehát azt, hogy Istennek mi a terve Izraellel? Mi volt mindig is a terve? Az, hogy rajta keresztül megmutassa a környező népeknek azt, hogy ő az Isten. Hogy ő az egyetlen. Hogy ő a hatalmas, ő a kegyelmes, ő a szabadító. Ugye a Joshua a szabadítót jelenti, amiből a Józsuénak a neve is van, és később Jézusnak a neve is. Tehát ő az, aki szabadulást tud hozni a pogányoknak, hogy Isten megmutassa az ő dicsőségét a nép között. Most olvasom az 5 Mózest is, és az 5 Mózesben, a 3. vagy 4. fejezetben szó van arról, hogy mikor lát majd titeket a környező nép, hogy milyen törvényeitek vannak, meg milyen jól szervezett nép vagytok, akkor azt mondják, hogy micsoda bölcs ez a nép, és milyen istenetek van. Tehát azt mondja, ugye végig ez volt Isten terve, hogy rajtatok keresztül, Ábrahámnak mit ígért? Te benned áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten nem az Istennek nem az volt a terve, hogy az áldásokat élvezze Izrael úgy önmagukba, és hogy jól érezzék magukat, mint a választott nép az ígéret földjén, hanem hogy rajtuk keresztül a pogányokhoz eljusson az Isten dicsőségének a jó híre, hogy megismerjék az egyedüli igaz Istent, hogy az ő jelenlétében legyenek, ahogyan ugye Midján papja, az Isten ellensége, miután megtér, Istenhez fordul, hitvallást tesz, együtt van a szövetséges vacsorán. Az ő jelenlétében, ezt olvastuk, hogy Isten színe előtt. Ez a non plus ultra. Ez a legnagyobb dolog, amikor valaki az Isten jelenlétében lehet, az Isten színe előtt lehet. Kicsit hadd térjek arra rá, hogy ez mire tanít bennünket tehát, hogy most látjuk itt ezt a tanúságot. Mert azt olvassuk a Róma 15-ben, amit megírtak, azt a mi tanításunkra íratták meg, hogy ezekből a tanításokból vigasztalást merítve reménykedjünk. Tehát milyen tanítás van nekünk ebből, milyen gyakorlati dolog. Hát például az mindenképp, hogy ez az evangelizáció, ami ugye magyarul azt jelenti, hogy az örömhír hirdetése, ugye a görögből, az örömhír hirdetésének az ószövetségi formája, itt amit látunk, hogy a Mózes az ő családjában, apósa felé hirdeti az Istenről való jó hírt, az örömhírt, azt, hogy mit tett Isten. Ez az örömhír. Ez egy örök tanulság, hogy mit jelent hirdetni az igét. Igaz, hogy Jézus is elmondta, hogy senki sem lehet proféta maga hazájában. De azt látjuk, hogy egyáltalán, hogy otthon a legnehezebb, de nem lehetetlen. És erre vagyunk elhívva, hogy otthon is, a saját családjunkba, a testvéreink felé, a szüleink felé, ha még élnek, a gyermekeink felé, az unokáink felé, bizonyságot tegyünk. Hogy hirdessük az evangéliumot, hogy éljük meg a hitünket, és hirdessük azt. Hirdessük azt, hirdessük Krisztust. Mi már Jézus Krisztust, az Isten fiát hirdetjük. És ez egy óriási dolog. És ehhez, hogy mire van szükségünk, hát ez arra van szükségünk, hogy amit látunk Mózesnél is, tisztelet és szeretet a másik iránt. Látjuk, hogy Mózes tisztelte Jetrót, és szerette őt. Nagyon fontos, hogy éreznie kell a nem hívőnek, aki körülöttünk van, akár családon belül, akár a környezetünkben, a munkahelyünkön, a szomszédaink, érezniük kell, hogy mi tiszteljük őt. Tiszteljük őt. Azt mondja a Kolossé 4-ben Pál, hogy bölcsen viselkedjetek a kívüllevők iránt. Szükség van bölcsességre, hogy akik még nem tartoznak Isten népéhez, azokkal hogyan beszéljünk az evangéliumról, mert ugye ez egy benfentes információ, így van. Tehát akik bent vannak, értik, akik kívül vannak, homályosan látják, és ezért mondja, hogy bölcsen viselkedjetek. Vagy azt mondja Mátéban, Jézus maga a hegyi beszédben, hogy úgy ragyogjon a világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyi atyátokat. Hogy lássák, hogy jót cselekedtek velük. És ez az első, ami az evangelizációnak az első lépése. Tehát ez a bölcsen viselkedni, az azt jelenti itt Mózes történetében, hogy beszélgess vele a nem hívővel. Kérdezd őt. Ugye ne egyből mondani akar neki valamit, hanem kérdezd. Aztán hallgasd meg őt, mint ahogy Mózes és Jetró egymást meghallgatták, nem csak az egyikük mondta. Ez nagyon fontos egy nem hívővel való beszélgetésbe. Aztán az, ami nagyon fontos és tanulságos és megszívlelendő, hogy ne kritizáljuk a nem hívőket. Úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon csúnya, bűnös belső, vagy a bűnünk tud lenni ez a gőg, hogy mi már azt gondoljuk, hogy mi már tudjuk az igazságot. És ez oda vezet, hogy már mindenkit kritizálunk, aki körülöttünk nem hívő, aki nem ismeri az igazságot. És olyan szurkáló megjegyzéseket teszünk, hogy miért azt a könyvet olvassa, miért olvas horoszkópot. Nyilván nem jó horoszkópot olvasni, de értitek, egészen más szeretettel, tisztelettel figyelmeztetni, mint olyan gúnyosan oda mondani, akár a kollégánknak, vagy a munkatársunknak, vagy a családon belül. Tehát ne kritizáljuk, hanem hívjuk meg őt például egy ebédre, ahogy Mózes is tette, vagy egy vacsorára, vagy egy kirándulásra. És hogyha rosszat tesz, vagy pletykál rólunk, akkor mi ne viszonozzuk azt a rosszal, hanem a jóval. Mi akkor is legyünk kedvesek hozzá. Ezt mondja végig az apostoli tanítás. Ezek azok a tisztelet és szeretet jelei, amit meg kell tennünk, ez a nulladik lépés úgymond, hogy az evangéliumot szavakkal is tudjuk hirdetni. Mert amíg ezt nem tudjuk, senki nem lesz kíváncsi a mi bizonságtételünkre. Ha azt látják, hogy egy hívő gőgös, büszke, mindenkinél okosabb, Senki nem kíváncsi az ő istenére, senki nem kíváncsi arra, hogy az evangéliumot egy ilyen emberrel, egy ilyen embertől hallja. Gondolom ez a ti tapasztalatotok is, hogy sajnos sokszor mi magunk is beleesünk, de hívőket is látunk, akik beleesnek ebbe. A második dolog pedig az, hogy mondjuk el, hogy Isten mit tett. Mondjuk el. Miután úgy éltünk, hogy kérdeznek minket, ezt szoktam többször mondani, akkor utána viszont szavakkal is mondjuk el. Mondjuk el, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása által van bűnbocsánat és új élet. Mondjuk el, hogy nincsen ilyen, hogy reinkarnáció. Bár hogy van egy bizonyos vallásnál, de ez nem. A héten beszélt Viki az egyik anyukával, és ott is szó volt erről, hogy ő hisz az újjászületésben, amit ő a reinkarnáció alatt értett. Mi meg ugye keresztényként az újjászületésre gondoltunk. Ugye, hogy a fogalmak, hogy hogy vannak ezek a gondolatok más ember életében. Mondjuk, hogy kegyelemből van üdvösségünk, nem érdemekből, mi nem tettünk ezért, mert ó, te olyan jó vagy, ugye szokták mondani a keresztényre, te olyan békességes vagy, te olyan kedves vagy. És akkor már az ember érzi, hogy hú, de jó, megsimogatták a lelkünket. De ez nem tőlünk van, ez Istennek az ajándéka. És fogalmazzuk meg a bizonyságtételünket. Szavakkal, ha kell, előtte írjuk le. Ez egy nagy segítséget jelent. Írjátok le, írjuk le a bizonyságtételünket, mert egy adott helyzetben ez segítséget jelent, nem kell hebegnünk, habognunk, hanem akkor tudjuk, hogy mit kell elmondjunk. Készüljünk erre, ezt tanulni kell. Van olyan sok könyv, ami segít ebben. Gyakorolnunk kell, hogy ezt hogyan tegyük. És legyen ebben tehát a szeretet és az igazság egyszerre, ami azt jelenti, hogy a tények, ezek tények, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. Ez valóság, de személyes tapasztalat is, ez nem puszta teológia, hanem az én életemre is ez igaz. Az én életemet gyökeresen megváltoztatta ezt. El tudjuk mondani személyesen azt, hogy azóta másképp gondolkodom, másképp viszonyulok a feleségemhez, a férjemhez, a gyerekeimhez, a munkámhoz, a családomhoz, a pénzemhez, az időbeosztás, magyarul mindenhez, az élet minden területén, mert Isten megszabadított, ugye. És hogyha erről bizonyságot teszünk, ez nem azt jelenti, hogy győzködnünk kell a másikat. Értsétek jól. Mi nem azért vagyunk egy munkahelyen, hogy ott evangelizáljunk, értsétek jól, hanem dolgozzunk. De azért vagyunk ott, hogy az életünk által az evangélium hirdetés legyen. És az legyen Isten dicsőségére. És arról az emberek lássák, hogy igen, nekünk van Istenünk, és ő olyan Isten, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát. Ezek nem mesék. Ma ugye az ezotéria nagyon, nagyon divatos, és nagyon megy. És ugye az elfogadás is. Hiszel valakiben? Te is? Az a lényeg! Mindenki higgyen valamiben. Nem kell itt békesség, szeretet, ölelgessük meg egymást. A kereszténység nem ez a vallás, és nem ez a hitrendszer. Szeretettel, tisztelettel nekünk ütköztetnünk kell azokat is, amik a másik életében ellentétesek az igével. Mert tudjuk, hogy ez van az ő javára. Nem a jó Istenben hiszünk. Ez ilyen általános Magyarországon. Én hiszek a jó Istenben. Imádkozom is. Ugye, azt szokták mondani, hogy zuhanó repülőn nincsen ateista. De ugye ez a fajta imádkozás, ez nem az az imádság, amire Isten hív bennünket. És nekünk hirdetnünk kell tehát ezt. Hadd kérdezzem hát meg, hogy hiszel-e Jézusban, a Messiásban, abban a Krisztusban, a Messiás ugye Krisztus jelent, aki kijelentette magát az igében. Őt hiszed-e? Ő benne hiszel-e, hogy ő meghalt és feltámadott? Nem valami kitalált mesében, meg valami egyvelekben, amit a kereszténység meg a más vallások összegyúrtak, hanem abban a Krisztusban, akiről a Szentírás szól. És hogyha hiszel benne, akkor megvallottad-e őt ugye, ilyen hittel? Mert azt mondja Róma 9-10 nagyon tetszik, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Ha valaki itt van úgy közöttünk, hogy még nem bizonyos ebbe, akkor keressen meg valamelyikünket. Mert mi azért vagyunk itt. Azért vagyunk, hogy hirdessük Istent, és segítsük őt a hitre jutásban, hogy ő is megismerje Krisztust. Hogy megismerje Istent. Ez az értelme az életünknek, a gyülekezetünknek, hogy az evangéliumot továbbadjuk. Azért hívott el minket Isten is, és cselekedett velünk nagy dolgokat, hogy elmondjuk másnak. És akkor valld meg a hitedet. Hogyha bizonytalan vagy, vagy imádkoztál, keres valakit, és mondd el neki, hogy én hiszek most már Krisztusban. És hogyha már úgy vagyunk itt, hogy 20, 30, 40, 50, 60 éve hívők vagyunk, akkor meg hadd kérdezem meg, hogy tudsz-e így bizonyságot tenni? Van-e benned ez a tűz, hogy az evangéliumot meg kell osztani azokkal, akik még nem az övéi. És hogy ez szolgálja Isten dicsőségét. A második rész, ami ebben az ige szakaszban van, és most tényleg nézek az időre, lehet, hogy abba hagyom a prédikációt, még ilyen soha nem volt egyébként, de lehet, hogy ezt kell, és akkor majd elmondom egyszer máskor. Tudtok még figyelni? Látjuk, Mózes rázza a fejét. Legalább őszinte, ez egy jó dolog. Tehát itt a második részt akkor rövidebben fogom említeni, szeretném mégis felolvasni. Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Hát most nem fogunk itt állni estig, de figyeljetek. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért ezt mondta, miért így végzed munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes ezt felelte apósának, mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Mert ha valamilyen peresügyük támad, eljönnek hozzám, és én igazságot teszek köztük, és fele barátjuk között, és tudtukra adom Isten rendelkezéseit és utasításait. Apósa ekkor azt mondta Mózesnek, nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked a feladat, nem tudod egyedül elvégezni. Most ezért hallgass a szavamra, hadd adjak tanácsot neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. De válasz ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, megbízható embereket, akik gyűlölik a haszonlesést, és tedd őket előjárókká 1000, 150 vagy 10 ember fölött. Ők tegyenek majd igazságot a nép között minden időben, minden nagyobb ügyet vigyenek eléd, de minden kisebb ügyben tegyenek ők igazságot. Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy tett, ahogyan mondta neki. Választott Mózes egész Izraelből derék férfiakat, és a nép főemberévé tette őket előjárókká 1000, 100, 150 vagy 10 ember fölött. Mindig ők tettek igazságot a nép között, a nehezebb ügyeket Mózes elé vitték, de minden kisebb ügyben ők tettek igazságot. Ezután Mózes elbocsátotta apósát, az pedig elment a maga földjére. Rá térnék arra, hogy mi itt a tanulság, mert mindent láttunk már ebből, ahogy most felolvastam. Ugye nagyon sok tanulság van ebből, nagyon sok könyv írt erről a vezetésről, de most nem is a vezetésről szeretnék szólni. Tomka Jánosnak egy nagyon jó könyve van, ami taglalja ezt részletesen. De mégis szeretnék mondani itt egy-két dolgot, hogy mit tett ugye Jetro. Először, mikor látta a helyzetet, figyelt, kérdezett, Mózest megkérdezte. Ugye azt mondja, miért teszed ezt? Miért így végzed a munkádat? Miért egyedül bíráskodsz? Miért kell az egész népnek reggeltől estig itt lenni? Látja a problémát, és nem azt mondja neki, hogy ezt meg ezt kell tegyed, hanem kérdez. És ez nagyon fontos, tehát, hogy meg kell tanulnunk kérdezni, és jó kérdéseket feltenni. A miért az a motivációra mutat rá. Ugye az ember hamarabb kérdez, hogy mit tettél? Mit csinálsz? Ugye ilyeneket így hamarabb tudunk. Nem ezt kéne csinálnod. Sőt, a kérdések helyett, már kérdést is úgy tesszük fel, hogy ez igazából állítás. Tehát tudunk olyan jó kérdéseket föltenni, mert rögtön állítunk vele. De meg kell tanulnunk tehát ebből a történetből, hogy kérdéseket tegyünk fel, amikor látunk egy problémát, főleg egy vezető életében. Stomka János ezt írja a könyvében, hogy a legnehezebb egy vezetőt, egy főnököt, egy vezérigazgatót, egy gyülekezeti vezetőt, egy lelki pásztort szembesíteni azzal, ha valamit nem jól csinál. De kell és szükséges jó kérdésekkel. Aztán azt is mondja, ugye, hogy tanácsot adok neked. Tehát Jetro nem azt mondja, hogy na ide figyelj, én tudom a frankót, én idősebb vagyok nálad, és figyelj, mert most elmondom neked. Nem ezt mondja, azt mondja, hogy tanácsot adok neked. És ha az Úr, és ha megfogod, az Úr is veled lesz. Ha az Úr is úgy látja, és azt mondja, hogy ez jó, akkor tegyél így. De szabadság van ebben. Nagyon sokszor az idősek hajlamosak tanácsadás helyett kioktatást adni. Ez a generációknak a harca is, ugye, hogy másképp érzékeljük a dolgokat, de meg kell tanulnunk tanácsot adni, és nem utasítani. Ebben szabadság van, és erre vagyunk elhívva. És ami a legfontosabb, és számomra nagyon tetszett, és döbbenetes. Érzékeltek, hogy Mózes egy csúcsvezető. Mózes Istennel van kapcsolatban. És mégis ebben a dologban nem jól csinálja a dolgot. Hogy lehet az, hogy egy csúcsvezető, egy Istennel ilyen szoros kapcsolatban álló ember valamit nem jól csinál? Nem döbbenetes ez, hogy miért nem Isten adott neki kijelentést direktbe? Mondta el neki, hogy ezt rosszul csinálta. Szerintem azért, mert ebben van az a tanulság, hogy a vezetők is, neki is van vakfoltja. A vezetők is hajlamosak arra, és mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy magunk fele és magunkra nézve nem jól lássuk magunkat. Ilyen vakfoltok. Azt gondoljuk, hogy mi nagyon jól látjuk, de nem. És szükségünk van valakire, aki figyelmeztet, aki emlékeztet minket, és aki tanácsol. És igen, Mózesnek egy pogány, még akkor is pogány, tehát egy pogány népből való, ha már megtért, ugye Jetró is, de egy pogány népből való ember ad tanácsot. Isten népe vezetőjének. Hogy lehet ez? Hányan és hányan vannak, akik azt mondják, hogy nem mennek el világi konferenciákra keresztényként, mert attól nem lehet tanulni, ők majd a Bibliából tanulnak. Vannak nagyon rossz dolgok, amiket a világtól nem kéne átvennünk, ez tény. De itt ez mutatja azt, hogy ez nem igaz. Az általános kegyelem révén Isten kijelenti a nem hívőknek is azokat az igazságokat, amikből nekünk tanulni kell. Főleg, ha szervezet, meg szervezet építésről van szó, hogyan építsünk egy vállalkozást, hogyan építsünk egy szervezetet. Ebben vannak olyan dolgok, amiket igenis meg kell tanulnunk nem hívőktől, mert nincs explicit leírva a Bibliába. Ez egy nagyon jó egyébként ige, de ez sem minden részletet terjed ki. De mi ezért tanulhatunk ezekből, és kell is tanulnunk. És a gyülekezet is tudna, ez a legfontosabb számomra, amit akarok mondani, egy gyülekezet is tud tanulni ezekből. Azért megyünk a vezetőkkel GRS konferenciára, mert abból is tudunk tanulni. Azért van olyan, hogy egy Rick Warren, aki egy céltudatos gyülekezet című könyvet ír, amiből lehet tanulni, meg nagyon sok Tim Keller, meg lehetne sorolni, hogy milyen jó könyvek vannak, amik segítenek minket abban, hogy hogyan csináljuk másképp. És ami a legfontosabb tanulság ebből az igéből, az az, hogy egy ember nem tud mindent csinálni. És ez az, amire rá akar világítani itt az ige a mi helyzetünkben is. Hogy azt mondja a Jetró, hogy nem jól csinálod a dolgod, egyedül csinálsz mindent. Te is elfáradsz, meg azok is, akik várnak rád. Nem jó ez így. És ez egy állandó kísértés egy vezetőnek, egy gyülekezeti vezetőnek is. Ugye vannak a munkamániások, munkaalkoholisták, így hívja őket a szakkifejezés. Munkahelyen az ilyenek kitüntetést kapnak, a gyülekezetbe is kitüntetést kapnak. De nem kéne ennek így lennie. Ugyanis ez nincs jól. Nagyon jó, ha valaki dolgozik. De ugye különbség van a között, hogy valaki a munkájából meríti az identitását, az értékességét. És sajnos egy vezető, egy főállású lelkimunkás, misszionárius, lelkipásztor, tanító, bármilyet mondhatunk, bele tud esni ebbe a hibába, hogy mindent ő akar csinálni. És mindent ő csinál. És ennek a vége a kifáradás, a kiégés. Nincs feladatmegosztás. Ugye mindenkinek kéne csinálnia, de helyett egy vagy két ember csinál mindent. Ez megvan azzal is spékelve, hogy ő kapja a fizetését, és ha valaki a fizetését kapja, akkor dolgozzon is, megérte, ugye szoktuk mondani, és ez igaz is. De Isten népe egészen máshogy szerveződik, és kell, hogy szerveződjön. Fontos az, hogy legyenek gyülekezetben, és nincs elvett, hogy legyen több fizetett munkatárs is például. De az nagyon fontos, hogy a gyülekezet nem ülhet hátra, és nem mondhatja azt, hogy ja, úgyis már itt van, aki csinálja ezt, mi pedig akkor nem kell semmit csináljunk. Nem, a Szentírás megosztott vezetésről beszél, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a tekintélye, a pozíciója és felelőssége az embernek. Ha ez valakinek több felelőssége van, több pozíciója van, meg több tekintélye van, akkor bukott a megosztott vezetés a gyakorlatban. És ez egészségtelen, és ez káros az Isten népére, és káros az adott emberre, akire ráterhelik ezt a dolgot. Ezt leginkább a történelmi egyházakban lehet egyébként meglátni, meg megélni, de minket evangéliumi közösségeket is nagyon kísért az, hogy az ember egyedül csinálja. Miért? Mert látszólag könnyebb. Nem kell vitatkozni emberekkel, nem kell egyeztetni sokat, és az ember hamarabb megcsinálja, mint elmondja kétszer. De hosszú távon nem erre van elhívva Krisztus népe. Tehát arra bátorítalak titeket, hogy amikor azt látjuk itt ebben az igében, hogy nem jól csinálod a dolgot, akkor ezt engedjük, hogy Isten két területen is megmutathassa az életünkben. Az egyik az evangelizáció az életünkben, hogy hogyan hirdetjük az evangéliumot, akár a személyes kapcsolataink révén, vagy mint gyülekezet, hogy vajon jól csináljuk mi az evangelizációt itt a szabad evangéliumi gyülekezetben? Evangelizálunk mi? Bemegyünk a világba? Elvisszük az evangéliumot oly módon, hogy megértsék a nem hívők? Jól csináljuk? Ez egy nagy kérdés. Abból a szempontból is mondom, hogyha te most úgy vagy itt, hogy nem vagy még hívő, nem vagy még Krisztus tanítványa, akkor is szól az, hogy nem jól csinálod a dolgot. Akkor bátorítalak arra, hogy ragadd meg azt a kegyelmet, amit Krisztusban kínál nekünk, amit itt hirdetünk minden alkalommal, és akard megismerni Istent, és törekedj arra, hogy őt megismerd, és őt kövesd, aztán őt hirdesd, ahogyan ugye szó volt erről egy pár hete. És a másik téma, terület, az pedig a gyülekezet működése. Vajon jól csináljuk a gyülekezetünket? Jól szerveződik-e a gyülekezetünk? És itt most kifejezetten egyébként egy pontra világítanék rá a 10 fős vezetőre. Azt mondja, 10, 50, 100, 1000 főnek legyen egy vezetője. A gyülekezetnek, a szabad evangéliumi gyülekezetnek mindig egy szívügye volt, hogy kis közösségekben és kis csoportokban legyünk. Jelenleg ez nem működik a gyülekezetben. Ezt be kell ismerjük. Nem működik, nem tudunk kis csoportokban összejönni, nem tudunk 10-esével vagy 12-esével, annál többen nem kell összejönni. Vannak ilyen csoportok, hála Istennek, meg vannak 20-as csoportok is, egy férfi alkalom vagy női hétvége. Tehát értsetek jól, hogy most arra akarok utalni, amit nem jól csinálunk. Szerintem nem jól csináljuk azt, hogy itt legalább 8-10 kis csoportnak kéne, élő kis csoportnak kéne működnie, akik tudunk egymásról, pont ezért a célért, hogy legyen valaki, aki az én vakfoltomra rámutat, aki imádkozik értem, aki int, aki visszahúz, ha elkóborolnék Isten népétől, aki szeretettel figyelmeztet. És ennek nagyon nagy áldása van, volt a múltban, itt a gyülekezetben is megtapasztaltuk, és megtapasztaljuk mindannyiszor, amikor ilyen kis közösségben összejövünk, és ilyen kis közösség lesz most is a Biblia tanulmányozós, lehet, hogy nem 10 fő, reméljük, hogy leszünk 20-an is, vagy többen is, de akkor szétmegyünk két csoportba. Szóval értsétek jól, hogy szüksége van mindenkinek ilyen kis közösségre. Miért? Azért, hogy az Isten dicsősége minél nagyobb legyen. Azért, hogy ez segítsen minket abban, hogy erősödjünk a hitünkben, hogy erősödjünk a küldetésünkben, és azért, hogy megmutassuk, hogy amit Isten velünk tett, az ő kegyelméből, az ő végtelen szeretetéből, azt meg kell osszuk minél többekkel. És ehhez szükség van arra, hogy bizonyos dolgokat akár változtassunk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, azt, hogy ilyen gazdag a te igéd. Köszönjük neked azt, hogy tanácsolsz bennünket, hogy vezetsz minket, és hálásak vagyunk neked azért, hogy nem a sötétben kell tapogatóznunk, és nem nekünk kell kitalálnunk azt, hogy hogyan kell az evangéliumot megérteni, elfogadni és hirdetni, hogy hogyan kell a gyülekezetünket szervezni, hogyan kell megélni a hétköznapok sűrűjében az egymásra való közösséget. Köszönjük, hogy neked egy tökéletes terved van. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor elveszünk a nagy képben, vagy akár a részletekben is hajlamosak vagyunk, és elfeledkezünk arról, hogy te arra hívtál el bennünket, hogy magasztaljuk a te dicsőséges kegyelmedet. Hogy arra hívtál, hogy megerősödjünk a hitben, és mindent ennek vessünk alá. A munkánkat, a családi életünket, a pénztárcánkat, az időbeosztásunkat. Mert mi, ha nem ez a legfontosabb dolog az életben. Köszönjük a gyülekezetünket. Hálát adunk azért, hogy együtt lehetünk, hogy tanuljunk. Hogy együtt maradhatunk a közösségben, úrvacsorai közösségben, ahol a te nagy szabadításodat átélhetjük, visszaemlékezhetünk arra, és hirdethetjük. Köszönjük neked, hogy a te népedet hívod az úrvacsorai közösségbe, a te jelenlétedbe, hogy ott megerősödjünk. És kérünk, Urunk, hogy segíts, hogy amikor te szembesítesz minket azzal, hogy valamit nem jól csinálunk a saját életünkben, akkor elfogadjuk az intést, elfogadjuk a tanácsot. Hogyha az olyan szemétől jön, akitől nehezen fogadunk el, akkor is lássuk azt, hogy ez a te munkád. Hogy tudjunk változni, és ez egy olyan változás legyen, ami által te még hatékonyabban meg tudod mutatni magadat a világnak. Mert szeretnénk a te nagy szeretetedet elvinni ebbe a sötét világba, azok közé, akik reménytelenül élnek, akik nélküled élnek, Istenünk. És imádkozom ma azért, hogy aki van itt közöttünk, és még nem a tiéd, és még nem hisz benned, mint megváltójában. Te hívd el. Te ébresz hitet az ő szívében. Hadd valljon meg téged, mint egyedül igaz Istent. Mint szabadítót. És Urunk, adj nekünk szemeket, arra, hogy észrevegyük azokat az embereket, akik itt vannak közöttünk. És adj lábakat, hogy oda menjünk hozzá. És adj szájat, ami szólja a te igédet. Köszönjük, hogy mindenben rád vagyunk utálva. És köszönjük, hogy beismerhetjük, hogy nélkül semmik vagyunk. De veled mindenre van erőnk, és te megáldasz minket gazdagon. Krisztus nevében kérjük ezt mennyi atyánk a Szentlélek által. Amen. Isten pedig meg tud őrizni benneteket az elbukástól, és képes hibátlanul maga elé állítani a dicsőségben. Micsoda öröm lesz ez mindannyiunk számára. Ő az egyetlen Isten, és egyedül ő tud megmenteni bennünket. Ővé legyen minden dicsőség, nagyság, uralom és hatalom, Urunk Jézus Krisztus által a múltban is, most is és örökké. Amen.